ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj be lassítva és az M4 Sport futballal foglalkozó podcast műsor a Hajdú B. Istvánnal és velem Berkesi Judittal. És a hétfői sorsolással kezdjük, hiszen természetesen különösen a Ferencváros szempontjából figyeltük árgus szemekkel a sorsolás végeredményét, ami a Konferencia Liga útját illeti. És feltódultak az emlékek bennem, amikor az ellenfélre kilétére fény derült, ugye az Olimpiákosszal fog megmérkőzni a Fradi majd a tavaszi, hát kora tavaszi folytatásban. De nekem rögtön eszembe jutott egyébként az UF Fradi, illetve az időszak 27 évvel ezelőtti meccsekről beszélünk. Pisti, ami egy kicsit elkeserítő, egyhogy te közötti.
Akkor mit csináltál hát 27 éve? Hát még rugdalózóba voltál.
Hát majdnem, bár az is igaz, hogy inkább a későbbi dokumentumfilm kapcsán maradt meg nekem nagyon erősen az a mérkőzés is, vagy az a párosítás, de úgy igazából az az időszaka a Ferencvárosnak. De egyértelműen nosztalgikus. Természetesen két egészen más csapatról beszélünk, aztán meg az is kérdés, hogy egyáltalán hangulat lesz-e, mert ha jól tudom, a görögöknél nem is biztos, hogy lesznek szurkolók. Picikét menjünk vissza már az időben, itt a 27 évvel ezelőtti meccshez, és az akkori közvetítésed, hiszen te közvetítetted mind
Igen,
a két találkozót.
Akkor ugye azért volt különleges a két mérkőzés, akkor egyébként a hazai találkozó volt előbb, ott átmenetileg Muha József volt a csapat edzője. És 3-1-re nyert a Fradi, szegény Zavadszky Gábor, aki már nincs közöttünk is, gólt szerzett azon a mérkőzésen. Igazából nem volt olyan nagy meglepetés, mert jó, tudjuk, hogy milyen az Olimpiákhoz, de hát azért mégiscsak a Ferencváros az Ferencváros volt. Arany László lőtt egy hatalmas gólt a második félidőben. Egyébként a görögök jól futballoztak, már akkor is volt ugye idegen légiós itt is, ott is, hanem is olyan nagy számban, mint most. És a kinti visszavágó az nagyon-nagyon érdekes volt.
Bocsánat, ez egy ilyen zaklatott időszak volt a Ferencvárosnál, ha már ugye említetted Muha Józsefet, aki megbízott vezetőedzőként irányította, Novák Dezső lemondott azt megelőzően. A visszavágóra pedig már Varga Zoltán érkezett.
Így van. Ugye hát az az év volt az, amikor a Ferencvárosnak nem sikerült a Bajnokok Ligájába bejutnia, és jött Varga Zoltán, ami hát eleve óriási meglepetés volt, hogy őt edzőnek jelölték. És Varga Zoltán eljött erre az Olimpiakosz Ferencváros visszavágóra úgy, hogy emlékszem, tehát arról a mérkőzésen nagyon sok emlékem van, a saját csapatát se ismerte teljesen. Tehát emlékszem, hogy Simon Tiborral, sajnos már ő sincs közünk, állandóan kérdezgette, mit szoktatott enni a meccs előtt, mikor, mit csináltok. Mi például, ha jól emlékszem, a csapat buszával mentünk a stadionba. A mérkőzést megelőző edzésre ilyen fényrakétákkal belőttek a görögök.
Igen, az is benne van ebben a dokumentumfilmben.
Gyakorlatilag hogy majdnem mindenki hasra vágta magát, a Milovanovic és a Kuznyecov kocogtak tovább, a szerb és az ukrán légi, ők ezzel nem foglalkoztak.
Mi 11-es rugásra maradtak kint, vagy pontrugásra a Vazile Mirjucájék, meg Horváth Ferenc is beszél róla, és jönnek a rakéták gyakorlatilag. Meg hogy szurkolók újságírókra támadtak? Tehát még ilyen történet is volt?
Hát igazából
ez kriminális, hogy nem egyébként azt kell mondanom.
Ilyen műsor, most Molnár László, aki szintén már nincs közöttünk, ő rohant be, és mondta, hogy lőnek, meg támadnak. Nekem az edzésről az a része marad meg, ugye Varga Zoltán megpróbálta megmutatni, hogy mit kell csinálni. Tehát ahogyan ő beadott,
úgy
kevesen.
Neki sikerült.
De volt egy olyan gyakorlat, hogy dekázni kellett. És mondta, hogy hát dekázzunk egy lábbal. És mindenki a jobbik lábával dekázott. Akinél leesett a labda, az kiesett. Dekázunk, aztán váltott lábbal. Hát itt azért már valljuk be őszintén, voltak olyan ferencvárosi játékosok, akik nem nagyon bírták ezt hosszú időn keresztül. Majd dekázzunk jobb láb, bal láb, fej. Azért a csapat pengései, Lisztes Krisztián, Mirjuca, ők azért ezt még tudták. De amikor a dekázunk jobb láb, bal láb, fej, jobb oxi, bal oxi következett, akkor gyakorlatilag majd, hogy nem csak Varga Zoltán maradt versenyben. aki aztán pontosan be is emelte a labdákat. A visszavágón egyébként 2-2-re.
Ott még, nem ér jutszalőtt egy nagy szép szabadulás,
valamint Limperger talált be. Egyébként akkor mellettem a televíziónak az egyik vágója ült, aki most is egyébként itt dolgozik. Remélem, Jorgosz is hallgatja adásunkat.
Óriási nosztalgia, vonatra ültünk föl.
Aki természetesen félig a görögöknek, félig a magyaroknak szurkolt. Én óriási hasznát vettem, mert ugye akkor még nem volt internet, és a görög újságokból, hát ő le tudott fordítani egy csomó mindent.
És te nem tudtad elolvasni?
Én hát mondjuk azt, hogy ha valamit el is tudtam volna olvasni, nem is értettem volna. És ott volt az, hogy döbbenten olvastam utána egy héttel később, hogy a Lisztes Krisztián menedzserét, Zsirai Lászlót kidobta Varga Zoltán a taktikai értekezletről. Most ez egész úgy nézett ki, hogy volt egy szoba, ahova miután mi is szinte a csapattal együtt voltunk, ilyen sütiket, vagy ilyen kekszeket lehetett meg teát délután, és amikor ott bementünk, és ott valamit ott fogyasztottunk, jött Varga Zoltán, és mondta, hogy hát innentől kezdve a csapattal szeretnék lenni, és mi kimentünk. Tehát ez nem volt egy a hatalmas nagy kidobás, meg semmi olyan, hogy ott veszekedésbe torkollott minden, ez még a régi Kariaszkakis stadionban volt egyébként a mérkőzés, és a Ferencváros tovább jutott. Ez volt a legfontosabb.
Annyit kérdezhetek, hogy azt, hogy élted meg kommentátorként, és azután mondjuk 27 évvel, hogy vársz egy ilyen konferencialiga párharcot? Tehát azóta nagyon sok élményt szereztél, gyűjtöttél, és adtál át te is a nézőknek. Az mit jelentett az akkori életedben, és most mit jelent?
Megmondom
egy
őszintén, hogy ott abból az időszakból, és hogyha a teljes Ferencváros, vagy a magyar klubfutball időszakát nézem, ha föl kéne idézni a legemlékezetesebb közvetítéseket, nyilván az élcsoportba tartoznak Koplárovics Béla gólja a Manchester United ellen a Puskás stadionban, a Zalaegerszeg bajnoki címe alkalmával, de a régi ferencvárosi pályának megvolt az a hangulata, hogy tulajdonképpen a kommentátor egy ilyen kis erkélyen ült. És például az olimpiákhoz, de még inkább a Newcastle elleni mérkőzésen, vagy az Anderlecht elleni meccsen, amikor bejutott a Fradi korábban egy évvel a Bajnokok Ligájába, egészen félelmetes volt a hangulat. De jellemző az akkori közegre, hogy ugye ott ült, valamit mondott a riporter, volt, amit értettek, volt, amit nem, de hát a les helyzetnél mindenki ránézett a kommentát, hogy valóban az volt, meg nyújtogatta a fejét, hogy lássa a monitoron, volt, hogy a tévét odafordítottam a közönség felé, hogy lássák a lassítást, hogy
akkor itt... nem nézték vissza a telefonon még ilyen. Máshogy élték meg a közvetítést,
igen,
nem a nézők?
Igen. Hát, és hogy már az Anderlecht meccsénél tartunk, egyszer csak a szünetben ott például bejött egy ember, nagyon tisztességesen köszönt, bemutatkozott, és átnyújtott egy papírt, hogy szeretné, hogyha ezt esetleg beolvasnám. És akkor megnéztem, mi, és a következő volt rajta, ennek később lesz ugye nyilván jelentősége, a Ferencváros labdarúgó csapatának sok sikert kíván dr. Tordján József, a Független Kisgazda és Földmunkás Párt elnöke, aki aztán később ugye a Ferencváros vezetésében is szerepet játszott. Hát természetesen nem olvastunk be politikai közleményeket, de az egészen más volt. Annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy most, amikor ezeket a mérkőzéseket játsszák, ugye februárban, február talán 15-e az első mérkőzés, én elvileg abban az időpontban a vízilabda világbajnokságon, a vízes VB-n Dohában vagyok, tehát most a két Fradi Olimpiákos mérkőzés engem, mint kommentátort ebből a szempontból nem érint, természetesen fogjuk figyelni Katarban is, hogy mi történik a Ferencvárossal, illetve a visszavágó idején már itthon leszünk, de én azt gondolom, hogy aki az első meccset közvetíti, majd szépen az megoldja a második, és reméljük, hogy tovább viszi a Ferencvárost. Hozzáteszem, nem esélytelen a
Na, így van, egy picit a párharcról most már a jelenben is.
Még akkor annyit azért adják hozzá, hogy azóta is, tehát akkor is és azóta is, ahányszor Görögországban járok, főleg Athénban, azért Détári Lajos neve az tényleg egy olyan, hogy még mindig van, ahol détári poszterek lógnak, akár görög szigeteken, akár Athénban, tehát ugye Döme elképesztő alakja volt ebből a szempontból a görög futballnak is ott légiósként. Szóval elvileg ugye manapság nagyon divatos ezt a keretértékeket összehasonlítani, hát jelenleg ugye az Olympiakos majdnem kétszer annyit ér, mint a Ferencváros, de ez nem jelent semmit, én azt gondolom. Tehát főleg,
azt látod, ugye, hogy az Európa Liga selejtezőben találkozott az Olympiakos a Genkkel és a Csukaricskivel is, tehát az mondjuk egy jó mérce, hogy körülbelül a mostani Olympiakos hol tart, és ugye a Genkkel játszott ez egy nullás, legyőzte 1-0-ra hazai pályán, és egy-egyes döntetlen idegenben, ez az egyik párharc, a Csukaricskit 3-1-re győzte le hazai pályán, és 3-0-ra idegenben.
Hát ez
ugye annyira nem rémisztő egyébként.
Nem, meg nyilván januárban más lesz, egy picit nyilván átalakulnak a keretek, akár a Ferencvárosnál is, akár az Olympiakosnál is. Én azt hiszem, hogy az sem probléma, hogy az első meccs kint lesz, tehát én azt gondolom, hogy a Fradi azért egy hazai visszavágón, ugye az is nyilvánosságra került, hogy a Grupa Arénában lesz a visszavágó, tehát most nem költözik be, mint a Leverkusen ellen a Puskás stadionba a Ferencváros, azt hiszem, hogy ott egy jó 20 ezer ember előtt februárban ez egy szép program lesz kiszurkolni a továbbjutást.
Picit akkor zárjuk le a bajnokságot is, akár a Ferencvárossal, amely megrázta magát az utolsó mérkőzésen tényleg nagyon sok hiányzóval, maga biztosan győzte le a Zalaegerszeget. Egyébként ez volt az a mérkőzés, amit úgy nagyjából várni szoktunk úgy általában a Fraditól, nem? És amiből mondjuk az utóbbi időszakban kevesebb volt, legalábbis ha az elmúlt pár bajnoki találkozót nézzük, dominál a Ferencváros, helyzeteket alakít ki, aztán végül egyik ponton megroppantja az ellenfelét.
Minden mérkőzésre a Ferencváros csinál egy nagyon színvonalas műsorfüzetet, és abban ugye a Fradi kerete is föl van sorolva. És most megszámoltam, 28 mezőnyjátékos szerepel abban, abból 11 sérült voltam. Most eleve a 28 is egy óriási szám, közülük egy Halmai nem is játszott az egész szezon során, de Kehinde például most mutatkozott be.
6 csere volt mezőnyjátékos.
Így van, tehát van, aki sérült, megoperálták, beteg.
Biztonsági okokból nem kockáztatták az utolsó bajnokit.
Így van, tehát eleve ez a 28-as, és ugye két kapus védett, Varga és Dibusz ebben az idényben, tehát ez nagyjából majdnem 30 játékos, ez majdnem 3 csapatnyi játékos. Ebből meg lehet oldani azt a többfrontos terhelést. Ugye a Ferencváros érdeme az ezen az őszön, hogy gyakorlatilag minden fronton versenyben van. Tehát a Magyar Kupában is áll, a nemzetközi porondon megérte a tavaszt, és a bajnokságban ugyan nem vezet, de hát mondjuk azt, hogy látótávolságon belül van a Paks, amely minden dicséretet megérdemel, mert azt kevesen gondolták volna, hogy bármelyik csapat a Fradi előtt lesz a nemzetközi kupasorozat ellenére ezen az őszön, azt meg, hogy a Paks lesz a Fradi ellen, főleg egy olyan csapat, amely 6-1-re kikapott augusztusban a Ferencvárostól, és itt visszautalnék, ugye, hogy az Zalaegerszeget verte meg nagyon simán kétszer a Fradi ebben a bajnokságban, de az első meccset még Máté Csabával úgy nyertem, egy 2-0-ra Zete vezetett Zalaegerszegen, és onnan lett 6-2. Most pedig nem nagyon volt az Zalaegerszegnek esélye arra, hogy gólt szerezzen.
Igen, akkor ha már kezdtük így az elején, gyakorlatilag ezzel érintettük a Paksot és a Ferencvárost is, nézzük a végét, a kieső helyen telelő együtteseket, és akkor a Zalaegerszegről is beszélnünk kell, amelynél edzőváltás volt, és amely végül, hogyha nézzük a számokat, a legtöbb kapott góllal zárja az őszt, 36 találat 17 meccsen. Sokszor beszéltünk már erről a statisztikáról, hát ezen erőteljesen javítani kell.
Igen, az Zalaegerszeg is ugye nemzetközi, mint kupa győztes, ugye indult a nemzetközi porondon, nem vívott sok mérkőzést sajnos, de hát az Zalaegerszeg jelentősen átalakult a tavalyi csapathoz képest. Ugye tavaly is egy edzőváltás volt, ott Moniszt váltott a Bóér Gábor a hajrában, a kupát már vele nyerték meg, és a bentmaradást vele biztosította az Zalaegerszeg. Nem lesz könnyű feladat, de nyilván Salló István és Márton Gábor dolgoztak már együtt, úgyhogy pontosan tudják, hogy hol kell ezt az Zalaegerszeget megerősíteni. Hasonló a helyzet nyilvánvalóan a Mezőkövesdel is, amelyik mindig fölméri igazából ősszel, hogy milyen posztokon van szükség esetleg új játékosra, vagy egyáltalán arra, hogy akik vannak, azok egészségesek legyenek, és úgy vág neki a tavasszal, és ugye veszélyeztetett helyzetben van közvetlen a Kisvárda, amelyik egy gyönyörű 4-0-ás győzelemmel fejezte be a szezont. Hát az Újpest számára persze nem annyira gyönyörű, de a Kisvárdának igen. És igazából ez a három csapat noha egy picit leszakadt, azért az előtte lévő mondjuk
Újpest,
Kecskemét két győzelemre van, illetve két vereségre, ha az ő szempontjukból nézem. Tehát itt még azért lehet nagy összeomlás is, itt is, ott is. Hát az Újpest számára... Hát
a nagy összeomlás, igen, ezt akartam mondani, hogy akkor ezzel kössünk az Újpestre, hogy mi történt itt Újpesten. Tehát mennyire lehet erre magyarázatot találni, ahogy alakult az ősz, ahogy kezdődött, és ahhoz képest, ahogy zárult.
Igen, ugye...
Vagy mi innen nem biztos, hogy erre választ tudunk adni?
Én a válasz szerinted? Biztos, hogy nem. Én ugye a látszat az volt, hogy az Újpest nagyon jó szellemben elkezdte a bajnokságot, elkezdtek visszatérni a nézők is. Nagyon, nagyon fontos, és amikor a nézőszám emelkedéséről beszélünk ebben a bajnokságban, egyértelműen egy följutó és jó rajtot vevő Diósgyőrnek, illetve az Újpestnek köszönhető, hogy az átlag nézőszám nőtt, a Ferencváros az nagyjából ugye hozta magát. A többi helyen is azért kezdenek visszatérni a nézők, mint Fehérváron, ahol
az meg fordítottja, igen. Gyakorlatilag az Újpestnek, ha az őszi szezon nézzük, szóval egészen érdekes történetek vannak.
És aztán a derbi elvesztése után valami történt ott, az Újpesttel.
Ott tölt egy törés, de nem hiszem, nem biztos, hogy maga a vereség a Fradi ellen.
Egy picit ilyen van benne nyilván kapkodás, és én úgy veszem észre, hogy ott azért a vezetőedző Vignyevics és a játékosok kapcsolata nem a legharmonikusabb. Talán még egyes játékosok közötti kapcsolat sem a legharmonikusabb.
Az viszont akkor nehéz helyzet. Ugye itt volt egy közlemény, arról természetesen beszéltetek ti is a Gól 2-ben, amelyben az Újpest jelezte, hogy nincs edzőkérdés gyakorlatilag.
Igen, de azóta 6 pontból szereztek megint csak egyet, tehát nem vagyok benne biztos, hogy Vignyevicssel kezdi a tavaszt az Újpest, azzal sem, abban sem vagyok biztos, hogy nem bele, mert elképzelhető, de hogy ott valamit le kell gyorsan tisztázni, közlemény ide, közlemény oda, az egészen bizonyos, mert ha tendenciát nézzük, hogy az Újpest milyen vereségeket szenvedett el az ősz második felében, és az alulról jövő csapatok meg azért nyeregetnek, akkor itt még az Újpestnek akár kiesési gondja is lehetnek. Ugyanakkor meg, ha elindul az Újpest úgy, ahogy elindult az ősz elején, akkor abszolút felsőházi csapat is lehet. Hát ezt majd meglátjuk. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye a Paks vezet, a Ferencváros a második, a Fehérvár a harmadik. Ugye Pakson elindultak két döntetlennel, aztán nyertek, aztán kikaptak Fraditól egy 6-os, átértékelték az egész szituációt, Bognár György, ugye, aki szerintem kirobbanthatatlan Paksról, tehát addig, amíg ő akar, addig ő ott edző lesz, és ő, aki mindig arra volt a legbüszkébb, hogy a legtöbb gólt rúgja a csapata, meg inkább nyerjünk 5-4-re, meg 4-3-ra, húzott egy vonalat, visszahúzott egy csatárt, összerakott egy olyan középpályás sort, ahol azt hiszem, hogy Pap, Windecker és Mezei, amíg egészségesek voltak, nagyszerűen játszottak, Kinyik személyében a védelemnek van egy oszlop, a Szappanos személyében egy kapus, és láthatóan az edző átalakításától a Paksi jobb lett, és őszi első lett. És ugyanez a helyzet nagyjából a Fehérvárnál is, ahol botladoztak, ahol a sportigazgató Juhász Roland ugye le is mondott, és mindenki azt mondta, hogy akkor most Bártos Zselákot is automatikusan kirúgják. És Zselák is átállt erre a háromvédős rendszerre, hozzáteszem úgy, hogy a Fehérvár kezdőcsapatának nagy részét most már magyar játékosok alkotják, és úgy, hogy a hajrában a két magyar játékos, válogatott játékos, Fiola és Kalmár például nem is tudott nagyon pályára lépni.
Akiket egyébként, főleg az új igazolásokat ugye még Juhász Roland hozta, tehát azért az mindenképpen az ő érdeme is, hogy ez a csapat így összeállt az újakkal.
Igen, de kiderült, hogy mondjuk Bese azt a posztot, vagy Sőn, aki szinte balhátvédet játszik, el tudja látni.
Egy szerkezeti váltás elég, azt gondolod? Főleg úgy, hogy a Fehérvárnak nem ettől a szezontól datálódnak a nehézségek.
Igen, de a Fehérvárról ugye mindenki elmondta, hogy ezek azért jobb játékosok. Tehát ha végigmegyünk egyénileg, akkor Csongai bemutatkozott már válogatott. Sorolhatnám, ugye Tóth Balázs személyben igazoltak egy nagyon magabiztos kapust, aki a legtöbb gól nélkül mérkőzés.
Kodrót is említsük meg, hiszen ő
Kodró vezeti a góllövő listát, egyébként minden évben képes 10 gól fölött szerezni, de most Szabó Levente is csatlakozott hozzá.
Katona.
Katona szenzációsan játszik. Ugye annak idején, amikor Csongvai és Katona elment az Újpesttől, a nagyobb célokért, tavaly úgy nézett ki, hogy hát mennyire ráfaragtak, és egy kicsit gúnyolódtak is rajtuk, hogy na, ti majdnem kiestetek, mert az utolsó fordulóban múlott az, hogy a Fehérvár egyáltalán bent maradt, és nem ők estek ki, hanem a Honvéd. Idén pedig most nem lehet már a Fehérvárt és az Újpestet ebből a szempontból összehasonlítani, de ott is az edző kezenyoma rajta van. Csak ezt azért akarom mondani, mert ugye a Ferencvárosnál ugyancsak két nemzetközi meccsen ebben az időnyben, de még Csercsaszov volt az edző, aztán 10 tét mérkőzésen Máté Csaba, majd bejött Stankovics. De Stankovicsnak csapatot építeni igazából nem volt ideje, mert egyik meccsből beesett a másik meccsbe. Egyik sérülésből a másik sérült. Tehát nem azt kell megnézni, milyen taktikával játszunk, hanem hogy ki egészséges, ki milyen fit, ki milyen friss állapotban van. Most azért más lesz a helyzet, mert lesz egy téli felkészülés, nyilván lesznek a játékes keretben mozgások, és most megtudjuk, vagy most tudjuk meg igazán, hogy a Stankovics féle Fradi az milyen lehet, mert nyilván például, ahogy Firenzében játszott 60 percig a Ferencváros, vagy ahogy a letámadást erőlteti néha a mérkőzés egyes időszakaiban, az már egyértelműen talán Stankovics játék rendszerének, módjának, futballfilozófiájának köszönhető, de egyelőre, hogy milyen Stankovics Fradia, azt annyira nem tudjuk meg, mint az, hogy milyen Bognár Paksa vagy Zselák Fehérvárja, mert egész egyszerűen ők több edzést is tarthattak a csapatnak, mivel kevesebb meccset játszott. Ugye a Ferencváros 33 tétmeccset lejátszott, egy bajnoki idény annyi egyébként, és a február se lesz sokkal könnyebb. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Stankovics mit tud ebből kihozni. Arról meg nem beszélve, erről már korábban talán eltettünk szót, hogy a Ferencváros annyiban azért elkényeztette a saját híveit, hogy a legkeményebb időszakban is, amikor mondjuk a Bajnokok Ligájában kellett játszani a Juventusszal, a Barcelonával dupla meccseket, akkor is a Rebrov vezette Fradi, és még az utána a Stöger Csercsaszov vezette Fradi is, az élről fordult. Most ez nem történt meg, de ez nem jelenti azt, hogy a végén nem fordulhat a kocka.
Egy klubcsapatra úgy kötnék, most az NB1-ben, nem tudom, hogy olvastad ezt a statisztikát, hogy melyik Európa legmagasabb csapata, tehát szó szerint...
A Kecskemét, igen.
Szó szerint, igen, ha átlagot nézzünk, 187,13 centiméter. Ez érdekes egyébként, mikor arról beszélünk, egy párharc erős csapat, és megvan a magasság, és egyébként a Ferencváros a legalacsonyabb. Nem, mint hogyha ez bármit jelentene, de egy mondatot a Kecskemétről, és egy kicsit a középmezőnyről is beszéljünk, hiszen mindig arról szoktunk beszélni, hogy ezekből a pozíciókból lehet könnyen fölfele is nézni, de lefele is, ugye a 12 csapatos bajnokságban, hát akkor, nagyon nem mindegy.
Akkor, akikről nem beszéltünk, ugye a Debrecen tavaly van. Harmadik volt, idén is megvan a minőség, tehát én azt gondolom, ugyanúgy a Debrecen és a Puskás Akadémia egy picit csalódott lehet, mert ők szerintem több pontot számoltak, de más-más úton ugyan. Ugye a Puskás Akadémia egészen botrányos hazai mérleggel rendelkezik, hát sokkal több pontot szerzett idegenben. A Debrecen meg ugye
idegenben kevésbé,
gyengélkedett. A Kecskemétről várható volt, hogy talán nem tudja tartani azt a szintet, hogy második
igen,
legyen.
Igen, és ott is sok mindenre magyarázata, sok hiányzó, sok tehát sérült, meghatározó játékosok.
Hozzáteszem
Manu
nekem
Szabó a... visszatért, bocsánat, 5 perc után gólt szerzett.
Igen, aki nem a legmagasabb a Kecskemétben, vagy mondjuk Zsótér se egy égi meszelő, vagy
Májer Milánse. De elég jó rúgótechnikával rendelkezik,
így van. Manu egyébként az idény egyik legszebb pillanata, az, vagy legérzelmesebb pillanat az volt, amikor az edző beküldte a saját fiát játszani, és 5 perc múlva a fia rúgott egy gólt, és a gólörömön látszódott,
igen,
az apai öröm.
Igen, az be is vallott a Szabó István, hogy ott apaként örült, és nem edzőként.
Igen, a foci erről is szól. Igen. Tehát azt gondolom, a két újonc, a Diós Győr és az MTK pedig szerintem abszolút megfelelően teljesített, mert közvetlenül nincsenek kiesési gondjai. Tehát ha ezt a pontszámot, amit szereztek, meg tudják duplázni, már pedig ugye a bajnokság felénél vagyunk, akkor simán bent maradhat mind a két csapat, ami azért lenne szenzáció, mert a 12 csapatos bajnokságban olyan még nem volt, hogy a két feljutóból az egyik ne esett volna ki. Most pedig az MTK és a Diósgyőr nem a kiesés fő várományosa. Noha kétségtelen, hogy történtek már nagy összeomlások ebben az OTP bankligában is.
Ennyit a 2023-as esztendőről, már ami az OTP Bankliga idei szezonjának felét illeti. Még jövünk ebben az évben egy utolsó podcast műsorunkkal, lezárva egy picit az esztendőt, és elsősorban fókuszba helyezve a válogatottat, hiszen az év végén visszatekintünk az EB-től az EB-ig tartó útra. A magyar férfi labdarúgó válogatottunkkal jelentkezünk újra. Köszönjük szépen a figyelmet!